Sándor egy koszos tükör előtt térdelt a szobában, és remegő kézzel keresett szúrható eret a nyakán. Körülötte mindenhol használt injekciós tűk, cigipapír, dohány, poharak, üvegek és rengeteg szemét. Teste mindenütt tele volt fekélyekkel. Már csak a nyakán talált épp kézláb eret. Míg korábban naponta 3-4-szer szúrta magát, az utóbbi időben rákattant a kokainra is, amitől teljesen megtébolyult. Gyakorlatilag megállás nélkül szúrta magát. Hiába volt a sokszori elvonó és kórházi kezelés, már semmi nem számított, csak a szer és az utána érzett megkönnyebbülés. Nem érdekelte semmi, nem evett, nem fürdött napok óta, csak szúrt és várt. Várta, hogy elöntse testét a melegség, a békés puhaság, és várta, hogy elmúljon a félelem. Az utóbbi időben egyre többször rettegett attól, hogy túltolja az anyagot. Félt a haláltól, de még annál is jobban a magánytól, egész életében. Sándor újra tükörbe nézett. Végtelenül fáradtnak és kimerültnek érezte magát. Ennyi lenne az élet? Az nem lehet. Bajzát Sándor ekkor már 15 éve használt intravénásan kábítószereket. Főleg heroint és kodeint, serkentőket, amfetamint, kokaint, nyugtatókat, altatókat és sok-sok alkoholt. 34 évesen épp hogy csak vegetált. Úgy érezte, már csak napjai vannak hátra. Lovas Rozi vagyok. Ez az Egyszer Lent. Egy podcast azokról, akiknek hatalmas pofont adott az élet. Megjárták a gödör mélyét, de sokkal erősebben másztak ki belőle. Minden élet tele van krízisekkel. Tudom, milyen elveszíteni azt, akit a legjobban szeretünk. Amikor éppen benne vagyunk, akkor könnyen hihetjük azt, hogy ennél rosszabb nem lehet. Aztán egyszer csak felgyullad a belső fény, megrázzuk magunkat, és megpróbáljuk kihozni az adott helyzetből a legjobbat. Az Egyszer Lent podcastben két hetente mesélek el egy történetet, ami nagyon mélyre lökött valakit, aki aztán megtalálta az utat felfelé. Ha azt gondolod, mindennek vége, jussanak eszedbe ezek a történetek. Mindig lehet jobb, ha te is akarod. A mai adásban Bajzát Sándor történetét mutatom be nektek. Azt, hogyan lesz egy jól szituált család gyermekéből a rendszerváltozás idején az egyik legsúlyosabb drogfüggő. Hogyan lehet a magányt túlélni? Mi kell ahhoz, hogy a teljes kilátástalanságból visszataláljunk az életbe? Hogyan lehet tisztának maradni, a semmiből egzisztenciát teremteni és újra érvényes emberi kapcsolatokat kialakítani? Ez a történet Bajziról szól. Egy olyan emberről, aki több mint 17 éve él kábítószer és alkoholmentesen. Aki nem csak saját függőségeivel számolt le, de már a másoknak is utat mutat. Addiktológiai konzultánsként évek óta függők százainak segít abban, hogy újra önmagukra találjanak. Ezt a műsort azért tudtuk elkészíteni, mert a Generali biztosító szponzorként mellénk állt. Hallgassátok meg, miért fontos nekik, ami nekünk is.
A leggyakrabban váratlanul a semmiből érkezik az a bizonyos pofon, ami a padlóra küld. Hosszú évek kemény munkájával megszerzett javak veszhetnek kárba egyik pillanatról a másikra, vagy egy családtag elvesztése boríthatja sötétbe a holnapot. Ilyenkor jó, ha van melletted valaki, aki megérti a helyzeted, s átvesz tőled néhány fontos feladatot, és segít az újrakezdésben. A Generali biztosító ebben tud partnered lenni, de a gödörből neked kell kimásznod. A döntéseidet te hozod. Lásd meg magadban az erőt, a lehetőséget arra, hogy felállj, mert képes vagy rá. Mint ahogy ebben a podcastban megszólaló emberek mindegyike megjárták a poklot, de újra tudták kezdeni az életüket.
Sándor elégedetten dőlt hátra a fotelben. A lába alatt elterülő Budapest színes esti fényeit nézte az ablakból. A hanyag ízléssel berendezett lakás a város legfelkapottabb utcájában helyezkedett el. És központi szerepet töltött be nem csak Sándor, de kuncsaftjai életében is. Szerette figyelni, ahogy a diszkók, a klubok, a bárok villodzó neonfényei az éjszaka közelettével fokozatosan bemelegednek és egyre élesebben világítanak. A városnak ez a színe változása mindig egy újabb mozgalmas este ígéretével kecsegtette. Kiváltságosnak érezte magát. Szinte büszkén gondolt arra, hogy hosszú évek alatt ő lett az egyik legismertebb droghasználó és díler a pesti éjszakában. Jó leső érzés fogta el. Mindenki, aki csak számított, ismerte őt, kereste a társaságát.
Én a drogozást valahogy úgy jól csináltam, vagy olyan ügyesen. Nekem azért mindig volt cuccom, én jól tudtam receptet hamisítani, kurva jól tudtam szúrni, bárkinek bármit beszúrtam, bárhova. Ópiátokat használtam, gyógyszertári módon kodeint, hidrokodint, koderitet, dolargánt, morfiumot, metszett mákot, amikor a mákföldekre kimentünk nyáron, rendesen metszettük a mákot, a mákteljet összeszedtük, azt kiégettük, porítottuk, kezeltük ecetsavanhididdel, és akkor gyakorlatilag heroin minőségű cuccot lehet előállítani, de ez dobni kellett, vidékre kellett menni, mákföldekre betörni, vagy ilyen házaknak a kertjeibe éjszaka.
És ez az emberi pillanatokat megtanulja, hogy ez hogy működik.
Persze, hát főleg miután ez így érdekelt, ez vonzott, ez az én frekvenciám volt.
Mivel Sándor a jó focisták, a sikeres tanulók és a szép fiúk közé nem tartozhatott, így az üllöttek között lett idővel a legmenőbb punk úri gyerek.
Amikor már bejött a rendszerváltás után az amfetamin, meg heroin, meg LSD, meg ilyenek, a klasszikus kábítószerek, ott azért már komoly pénzek is megjelentek, és akkor az az érzés is nagyon frankó volt nekem, hogy drogterjesztésnél adok-veszek, a pénztárcában mindig volt egy csomó pénz, és imádtam azt úgy számolni. Tudod, hogy az a pénz egy ilyen hatalom, meg akkor kicsit úgy is éreztem magam, mint valami amerikai gangsterfilmben. A másik meg, hogy adott egy olyan hatalmi mámort, hogy én fontos vagyok, és ha én drogot árulok, és nálam jó cucc van, akkor engem keresnek. És ez kibaszott jó. Tehát, hogy én fontosnak érzem magam, mint egy üzletember, amikor a filmeken látok, tudod, hogy állandóan csöng a telefon, mindig hívják, és kurva fontos. És akkor én ezt értem meg, hogy engem állandóan keresnek, és akkor én picibe élethalál ura vagyok.
Sándor szülei úgy gondolták, fiúk majd menő jogász, orvos, közgazdász vagy szállodaigazgató lesz. Ő azonban irtózott attól, hogy egy szürke öltönyös, aktatáskás valaki legyen. És egyébként sem érezte azt, hogy bárhová is tartozna, bármire is alkalmas lenne. Az életre a legkevésbé.
Elég ilyen nihilista is voltam, meg ilyen nem nagyon tudtam, hogy mi lesz velem. Anyámék akarták, hogy tovább tanuljak, hogy menjek közgázba, meg vendéglátóipari főiskolára. Voltam is ilyen felvételi elégkészítő, ami táborba két nap, és nem tök homály volt. Láttam ott egy csomó ilyen embert, aki ilyen nagyon készül. A faszom ez, szóval, hogy ez minek? Tehát, hogy annyira éreztem, annyira nem illek oda, hogy ténylegesen ez a no future. Ahhoz kisítő voltam, hogy arra gondoljak, hogy én bekerüljek mondjuk a filmművészeti főiskolára, ugye a bölcsészkarra, vagy egyébként azt gondolom, hogy bejutattam volna simán. De úgy gondoltam, hogy ott a felvétel van olyan dolog, ami tőlem egy ilyen hegynyi távolságra van.
Az érzés, hogy ő alkalmatlan bármire, már egészen korán kialakult benne. Gyerekként sokszor érezte magát kívülállónak, magányosnak. Szülei házassága nem volt felhőtlen, és már a kezdetek kezdetén váratlan fordulatot vett Sándor élete. Fodrászként dolgozó édesanyja 1968-ban egy verseny miatt néhány napra Csehszlovákiába utazott egy munkatársával, akinél egyre többször lelt vigaszra a magánélete viszontagságaiban. Férje ugyanis meglehetősen könnyed életet élt. Nem vetette meg a nőket és a meccseket. Az akkor 2 éves Sándort az utazás előtt édesanyja az apai nagyszülőkre bízta. Senki nem sejtette azonban, hogy a prágai tavasz miatt nem érnek haza időben.
Kitörtött a megmozdulás, és lezárták a határt, és kint maradtak egy hétig. És onnantól kezdve egy hétig ők nem tudtak hazajönni, közben kiderült, hogy ők együtt, hogy ott van valami, így bebuktak ebből, és utána a nagyszülők nem adtak vissza. És onnantól kezdve elindult egy ilyen pereskedés, gyerekelhelyezés, sárdobálás.
Sándort különböző bölcsödékbe és óvodákba iratták be. A kisfiút mindenhol titkosították, hogy ne találja meg édesanyja.
Van olyan emlékképem, hogy kiderül, hogy hol vagyok óvodába, és akkor jönnek anyámék, hogy valahogy onnan elhozzanak, és akkor az óvodő leadja a jelzést az apámnak, akkor az apám is jön az öccsével, aki ilyen bodybuilding-es volt, és ott is kitör egy verekedés, betörik az óvodának a nagy üveg ablaka, aztán én maradok ott, mármint, hogy apujéknál.
Sándor szüleinek viharos válása miatt gyakorlatilag 3 évig nem látta édesanyját. A legnagyobb trauma azonban akkor érte, amikor édesanyja kezében az érvényes bírósági ítélettel egy nap megérkezett az apai nagyszülőkhöz.
emlékszem, hogy csengettek, hogy engem a Sanyikát kerestek, hát elment sétálni, nincs otthon, valahogy el kell engem dugni, nem tudom egyébként, hogy gondolták ezt, akkor utána visszajöttek kicsit később, és akkor mondták a nagyanyámék, hogy megint nincs itthon, akkor már utána azt hiszem, hogy jöttek a rendőrség is, ami házkutatási parancsal be kellett őket engem, de azok így végig nyomozták a lakást.
Sándort a rendőrök elől nagyapja padlásra bújtatta, de a hatóság embereinek feltűnt a padlás ajtó, amihez nem vezetett létra.
Akkor lépte oda, rendőrök föl, nagyapám lerúdosta őket, tudod, mint az Egri Csillagok című filmben, amikor másznak be, és szurkot öntenek rájuk, itt az nem volt. Miután nem sikerült a rendőri adtak se, akkor kihívták a tűzoltóságot is, és akkor azok, tudod, ilyen sisak, izé, páncél, vagy ilyen pajzs, és akkor valahogy megastromolták ott azt a kis padlásszobát.
5 éves?
5 éves vagy. Voltam, úgyhogy ez úgy az orrom előtt zajlódott le, nagyapámat lehozták, megverték, megrúdosták, megbilincselték. Megsüketült az egyik fülére, leszakadt a lépe, vagy mit tudom, szóval, hogy valami volt. Egy tűzoltó, emlékszem, hogy ő belehozott onnan, és akkor kinyílt a bejáratajtó, tehát egy idegen nő, meg egy idegen faszi, és akkor mostantól ott vagyok.
Az eddig is magányos kisfiúnak komoly önelfogadási problémái lettek. Anyához való traumatikus visszakerülését követően Sándor folyamatosan attól retteget, hogy újból elhagyja édesanyja, akihez viszont nem tudott kötődni.
Az volt, hogy én ilyen szarul aludtam, féltem, rágtam a körmömbe, a lábamba, az állandóan ízéltem. Nagyon kevés volt az önbecsülésem. Óvodában csúfoltak is, vannak ilyen emlékeim. Ja.
Sándor csak utólag tudta meg, hogy édesanyja minden követ megmozgatott azért, hogy fiát visszakapja. Apja azonban magas pártkapcsolatai révén ezt rendre megakadályozta. Sándor tudta, hogy édesanyja szereti, és nevelő apja is mindent megadott neki, mégis gátlásos és félénk maradt. Anyja továbbra is elérhetetlen maradt számára. Sándor szülei az elsők között nyitottak önálló fodrászüzletet a Váci utcában a rendszerváltozás idején. Éjjel-nappal dolgoztak. Nem sok idő maradt Sándorra, akire Dadus vigyázott. Így kezdte meg az általános iskolát az egyébként jó eszű kisfiú.
Jól olvastam rengeteget. Azt hiszem az volt az első függőségem. Én iszonyú sokat olvastam. Uh-huh. Rengeteget.
Ez az, hogy valamilyen menekülés korami, volt? Ez
hát most már azt gondolom, tehát én kórosan sokat olvastam. Uh-huh. Emlékszem, hogy egész pici voltam, és az Apák bűnei című súlyos horror, meg 21 rémes történet, meg ilyeneket olvastam, meg Agatha Christie-t.
A gimnázium második évében viszont már szinte mindenből bukásra állt. Sándor sehogy sem találta a helyét. Ekkoriban jött divatba az underground, a punk rock és az alternatív zene, és vele együtt az URH, a Control, a Bizottság és a Sziámi. A felszabadulás téren nem messze Váci utcai lakásuktól gyűlt össze a hazai alternatív figurák krémje.
És ott volt két oldal, az egyik a Pető Sándor utcának a túlsó fele, ahol a gyógyszertár van a sarkon, és ott mellette volt egy jazz klub, főleg ott inkább azon a részen ott az ilyen hippik voltak. És a másik oldalon, ami felünk, ott meg a punkok. Minden nap mentem oda, és ott átcsorogtunk, hogy van-e valami buli koncert, és akkor mentem mindenhova, rengeteget jártam ilyen koncertekre, meg még olvastam is, meg akkor filmklubokba jártam. De úgy igazából mindig gyökértelennek éreztem magam, azt hiszem.
Sándor iskola helyett állandóan koncertekre járt. Hol a Bercsényi, hol a Rádai, hol a Kassák klubba, vagy egyfolytában punkokkal lógott a Ferenciek terén.
Csak ittam, meg akkor cigi. De akkor még kocabagos voltam, csak hogyha mentünk, meg bulisztunk, akkor ittam, cigiztem, és kurva szaró voltam másnap. A szépségemmel nem tudtam kitűnni, nem én voltam a helyi nagymenő, elmentünk házi buliba, vagy valami, akkor én voltam az, aki legjobban bebaszott. Szóval, tehát valami kis ügyelem nekem is kell. Ilyen béna módon.
És ez így ment egész gimnázium alatt. Miközben mindenki a továbbtanulással volt elfoglalva, Sándort már nem érdekelte semmi. Így aztán az érettségi épp, hogy meglett valahogy kettesre. Ekkor kezdett el anyagozni.
Összejöttem egy lányjal, aki akkor már hantravénás használó volt, illetve pont amikor összejöttünk, akkor épp pont nem. És egy lelkész barátom mutatott be minket egymásnak, első látásra jön szerelem. És akkor én egy pár héttel utána vele próbáltam ki először.
Annyira rosszul lett, hogy végighányta az éjszakát. Másnap viszont az újabb adag pont optimális lett.
Földön túli érzés volt, az az anyamék, hogy visszakerültem oda. Puha, bársonyos melegség, meg olyan kélyes, mámorító, biztonságos, boldog, sima. nem tudok milyen szavakat ráhasználni, érzés volt. Azonnal függő voltam. És ezt most úgy értem, hogy nem fizikailag. Lelki értelemben, valami olyat kaptam, amihez foghatott, én még soha életemben nem éreztem, és egyszerűen onnantól kezdve én állandóan ezt akartam, ezt az érzést.
Sándor megkapta a teljesség érzését. Azt, amit gyerekkora óta keresett. Úgy érezte, az ópiát a létező dolgok legjobbika. Végre ő irányít, és az fog történni, amit ő akar.
Mindenki ezt érzi, aki heroint vagy ópiátokat használ, addig, amíg még abban a stádiumban van, ameddig még adacuc. Fesztelen voltam, meg mosolygós, meg euforikus, meg tetre kész is lettem, benyomtam magam, meg menőnek is gondoltam magam, meg gondolod, hogy akkoriban 80-as években azért nagyon egy szűk réteg volt, aki drogozott. Tehát, hogy az egy olyan viszonylag kicsi közeg volt, mindenkit ismert, és akkor először éreztem azt, hogy én valahova tartozom.
Sándor pár hónap alatt aktív droghasználó lett. Azért, hogy legyen valami munkája, eleinte idegen vezetőként dolgozott, ám a drog miatt gyorsan felhagyott vele, ahogyan a többi munkahelyével is. A kezdeti mámor után a szer egyre kevesebbet adott, és egyre többet vett el. És egyre több kellett belőle.
Iszonyú sok szívás volt, rendőrök, házkutatás, megmotoznak, pisztolyt nyomnak a számba, megvernek, kibilincselnek, 3 napra bevisznek. Akkor árultam anyagot, akkor volt, hogy valamelyik csajról hallottam, hogy rosszul lett a szigeten, és akkor egy hétig ki sem mertem menni a lakásba, és vártam, amikor jönnek a rendőrök. Meg nagyon sokszor nélkülöztem, meg nem volt pénz, és akkor nekem iszonyú komoly CD meg lemez gyűjteményem volt, és akkor volt egy véglemez volt, ami még mindig megvan a Bajcsizsinszkő. Akkor rendszeresen voltam, amikor nem volt pénz, akkor CD-ből egy ilyen nagy sorozat le, táska, megyünk a lemezboltba, és akkor eladni a CD-met, vagy legalább ilyen zálogba, akkor kapok pénzt, veszek anyagot, megint valamit kavénnyárlok, aztán pár napon megyek, megint kiváltom, megint vissza, meg mentünk ki lemezeket lopni, meg hoztak, és akkor azokat árultam. Mindenféle szírszarba belefogtam. Külföldre jártunk anyaggal seftelni 2 évig, amíg be nem dőltem Ausztriában.
Megúszta. Londinerként dolgozott egy hotelben, amikor lánya született egy intravénás aktív droghasználó lánytól, akivel azonban csak az alkalmi szex és a droghasználat kötötte össze.
Én nem akartam gyereket, már volt 3 abortusz előtte tőlem, mind a ketten intravénás aktív kábítószeren használók voltunk, és 4-re is akkor szólt, hogy terhes, amikor már 4. hónapban volt. Megtartotta a gyereket, és 1990. január 1-én született a nagylányom. Én nem voltam jó apa, nem nagyon voltam jelen az ő életébe, mint ahogy az én apám se.
Sándornak nem volt állandó jövedelme. Cserébe a droghasználat és a terjesztés miatt folyamatosan rendőrségi ügyei voltak. Szülei könyörögtek, hogy hagyja abba. Sándor fogadkozott, hogy lejön a drogokról.
Voltam csomószor elvonókórákon. Mindig önként mentem be, de ebben mindig volt egy alak anyuékat megnyugtatni, másfél rendőrség ügyeimet kicsit elsimítani, tehát hogy azért én akarok, meg én teszek érte. Meg voltam, akkor én is úgy éreztem, hogy gáz, ami van velem.
De Sándor nem tudta, hogyan lehet szerek nélkül élni. Annyira távolinak és riasztónak tűnt egy józan élet, hogy bele sem mert gondolni. Csak néha, amikor nagyon rosszul lett anyagozás után, akkor jutott eszébe, hogy tényleg abba kellene hagyni.
De ahogy egy picit így jobb volt, bementem egy kórházba, és ahogy egy kicsit úgy kitisztultam, vagy a gyógyszereket elkezdték nagy dózisba adni, és akkor minden kurva jó volt, és amikor kezdték azt úgy csökkenni, akkor valahogy úgy a motiváció, ez az unalmas szürke kispolgárok létre egyenes arányosságban csökkent. Aztán persze, hát akkor jöttek be a barátok látogatni, ezért, tehát hogy igazából sose tisztultam ki, és nem változott semmi.
Sándor a kezelések után szülei támogatásának köszönhetően ugyanazt az életet élte, mint korábban. Hajnalonként ugyanabba a Váci utcai lakásába tért haza, ahová egyre gyakrabban csengettek be nem csak az ügyfelek, hanem a rendőrök is. A pénznek és a kapcsolatoknak köszönhetően azonban úgy tűnt, nincs sem következménye, sem ára semminek.
Az anyuék mindig megmentettek az ügyeimből, kifizették az ország legdrágább ügyvédeit, Bárándés társa ügyvédi iroda védett minden egyes ügyembe, horribilis pénzekért. Azt, hogy én szabadlábon megúsztam, azért nekik nagy szerepük van. Nem tudom őket valahogy hibáztatni, talán csak azért, hogy esetleg nem kaptak, vagy nem kértek hathatós segítséget.
Sándornak napról napra egyre nagyobb dózis kellett. Amikor kokainozni kezdett, már napi 13-szor szúrta magába a tűt.
Az utolsó két év volt nekem egy ilyen nagyon-nagyon-nagyon durva, ilyen mély repülés. Azt tette be aztán nekem úgy a kaput. Brutálisan sokat kezdtem el anyagozni, állandóan ott volt a túladagolástól való félelem, teljesen lepattantam, meg igénytelenné váltam, már nem ettem, nem fürödtem, már teljesen szanaszét szurkáltam magam, állandóan sebészeteken kötöttem ki, mert mindig tiszta fekély voltam. Hát a vége felé nyakamba tudtam már nyomni, de a végén már egy oda se. Szóval hogy az egész napom az volt, hogy volt egy fotelom, volt egy ilyen tükröm, és előtte térdeltem, és a tükröt a nyakamba szurkáltam. Olyan iszonyú kényszer volt, hogy használni kell, szúrni kell, és mániákus voltam. Tehát, hogy addig egész nap döfködtem magamat, tudod, semmi nem számított. Remegett a kezem az elvonásról, főztem a kanállal az anyagot, és tudod, hogy leraktam, véletlen kiborítottam, és a szaros húgyos padlóról felszívtam, toltam be a nyakam. Tehát, hogy semmi nem számított. WC-ből húzom fel a vizet, amit fölfőzök, hogy nyomjak a anyagot. Szarul voltam, és ittam a mák, tehát az a kurva erős mákfőzetet, és hány nyomot is kihánytam, és akkor a kádba hánytam, és visszaittam a hányással telízét, hogy ne legyek szarul. Ott volt egy tényleg olyan pont, hogy ilyen elég, elfáradtam, nem megy. Kész, vége.
Napjai voltak hátra. Ahogy végtelenül magányosan feküdt a pesti lakásban, tele droggal és pénzzel, arra gondolt, hogy a sarki utcaseprőnek is jobb élete van, mint neki. Úgy érezte, teljesen egyedül van ezen a világon. Nincs senki, aki segíthetne. Egy másik városban, Pécsen, aznap éjjel Sándor első drogfüggő szerelme, aki már évek óta tiszta volt, felriadt és felült az ágyban. Azt álmodta, hogy Sándor meghalt.
Fölhívta anyámékat, és fölutazott hozzám Pécsről, belépett, és szóval így látta, hogy mi van, tehát, hogy haldoklom. És akkor kezemben nyomta a telefont, hogy bazenk, hív föl Komlót, mert megdög lesz.
Így került Sándor Komlóra a Leo Amici drogrehabilitációs intézetbe. Tudta, az élete múlik ezen. Amikor bevitték az intézet ajtaján, arra gondolt, kegyelmet kapott. Azt azonban ekkor még nem sejtette, hogy a neheze csak most jön. Hogy hogyan lehet szembenézni önmagunkkal, a múltunkkal, és újra tanulni az életet szerek nélkül, azt hamarosan elmesélem, előtte azonban hallgassátok meg, hogy milyen új műsorokkal készülünk.
Beaton Studio.
Te azért... tudod is menet közben, hogy ez most fájni fog a másiknak?
Hát azért írom.
Ja, azért tehát, írod?
Persze.
Sziasztok, én Kadarka Jendre vagyok, ez pedig a Felforgatók, egy podcast bátor magyarokról.
Nem zene volt, hanem fütyüléztem. Ez egy üzenet volt, hogy fütyülök rá, amit mondasz.
A Felforgatók azok, akik letérnek a kitaposott ösvényről és saját utat választanak. Akik átírják a játékszabályokat.
Tök mindegy, hogy mit kérdez a kérdező, mégis csak azért jöttünk, hogy elmondjuk, amit mi akarunk.
Akik ha elbuknak, csak azért is újra kezdik.
Nem fogadod el, hogy veszítettél. Addig mész, amíg nem nyersz.
A Felforgatók azok, akik nem nyugszanak, ameddig el nem érik a céljaikat. A műsorban hétről hétre olyan magyarok történetét meséljük el, akik mertek szembe menni az árral és sikerre vittek valamit, amiben hittek. Vegyünk példát róluk. Tanuljunk tőlük. Legyünk minél többen felforgatók. Kövessetek bennünket, iratkozzatok fel a műsorra Spotify, Apple, Google Podcast lejátszótokon, vagy ahol jól esik.
Még a rettenetes Super Boys filmre is azt mondom, hogy sokat tanultam belőlem.
Na abból például mit?
Hát, hogy ilyet nem szabad soha többet csinálni.
Beaton Studio.
Szöllősi Györgyi vagyok, ez a To-Do List. Egy podcast azoknak, akik érteni szeretnék a gazdaságot, a világot, akiket érdekel, hogy a globális folyamatok hogyan változtatják meg az életünket itt Magyarországon. A műsor minden epizódjában egy-egy az üzleti életet meghatározó témát beszélünk át szakértőkkel, és ami a legfontosabb, össze is foglaljuk, hogy mit érdemes kezdeni ezekkel az információkkal. Elmondjuk, hogy mit tegyetek meg ma, hogy legyen holnap.
Sándor 15 év szerhasználat és számtalan sikertelen kórházi elvonó után jutott el arra a pontra, hogy nincs tovább. Ekkora már annyira leépült a drogoktól, hogy járni is alig tudott. 1998-ban egy csütörtök reggel érkezett meg Komlóra, a Leo Amici drogrehabilitációs intézetbe.
27 hónapig voltam ott Reában, extrém hosszú, és nagyon nehéz volt. Nagyon. Iszonyú durva elvonásom volt, tehát azért az 10 nap alatt elmegy, összefosom, összeokádom magam, fáj mindenem. És akkor utána, amikor egy kicsit úgy kitisztultam, meg minden, akkor szembesültem abban a pure nature, tudod, alkalmatlanság érzés tetőfokon, a köbön, hogy alkalmatlan vagyok, hogy béna vagyok, buta vagyok, hülye vagyok, csúnya vagyok, nem tudok focizni, énekelni.
Nagyon lassan, fokozatosan tanult újra mindent. Felkelni, enni, sportolni, ellátni és kifejezni önmagát.
Nagyon nehéz volt, én nagyon szerettem, életem legszebb időszaka volt. Azért ott egy közösségbe éltünk, ott reggeltől estig állandóan volt valami, meg történt valami. Le voltunk foglalva este 10-ig, 11-ig, éjfélig. Már reggel attól fölkeltem, hogy kimenjek gyúrni, tudod, mire mentünk sétálni, én egy órát sportoltam. Éjfélkor már aludt mindenki, akkor kezdtem naplót élni.
Sándor lépésről lépésre lassan haladt előre. A legnehezebb feladat az volt a számára, hogy elengedje azt a gyerekkori érzést, hogy alkalmatlan az életre. Több mint 2 évbe telt. Amikor 27 hónap után felszabadult és kilépett az intézet kapuján, arra gondolt, hogy oké, drogfüggő, heroinista, de drogozni már nem akar. Akkor viszont meg kell próbálnia szorgalmasnak lenni. A felépülésnek azonban a szer abbahagyása csak egy igen nyúlfarknyi része. A neheze, vagyis az élet újratanulása szerek nélkül még csak ezután jött. Sándor ugyanis 36 évesen nem értett igazán semmihez. Nem volt szakmája. 15 év szerhasználat után pedig semmilyen elképzelése nem volt arról, hogyan lehet józanul élni. De bízott abban, hogy talán mégis életben marad. Azt mondják, hogy amennyi évet elvett a drog, minimum annyi idő a felépülés is. Nem volt könnyű elfogadnia, hogy nincs egyből nője, nincsenek baráti kapcsolatai, alacsony az önbecsülése és egy merő gátlás. A szülei gyanakodva nézik, bizalmatlanok, okkal, hiszen addig mindig csalódniuk kellett benne. A bizalom visszaszerzése is hosszú időbe telt. A gyereke is alig ismeri meg, nem értik egymást, hiszen nem sokat találkoztak korábban, ha igen, minden volt, csak józan nem.
És helyre lehet tenni valahogy ezt a 15 évet, ami eltűnt?
Hát nem helyre tenni, hanem újra definiálni, vagy újra építeni, vagy valami meg nem történtté tenni, nem lehet, csak elfogadni lehet, és abból valami más építkezni, valahogy másként.
Sándor nem tudta, mi érdekli, de azt igen, hogy dolgoznia kell. Muszáj pénzt keresnie. Így aztán elment bútorpakolónak. Első havi keresete 42 000 forint volt. Gyakorlatilag annyi, amennyit naponta anyagra költött korábban. Többször felvetődött benne a kérdés, minek csinálja. Megéri? Ennél jobb volt drogozni, de legalábbis tutira több pénze volt akkoriban. Meg kellett tanulnia visszafognia magát és beosztani a pénzét. De üres zsebbel a csajozás sem ment valami fényesen.
Becsajozni kéne és futom, rovom, józanul mondjuk a köröket a Pesti éjszakába, a szimplába, a szódába, az összes ilyen akkoriban létező helyre, és semmi nem jön össze, és csak egy szódára van pénzem, és egész egyszerűen ott pingpongozok a szimpla kertbe, de egy szóda mellett, de igazából egy nőt fel akarnék szedni, nem tudnám meghívni egy sörre, meg akkor utána az elfogadni, hogy nem is ihatok.
Ugyan a rehabilitáción a droggal sikeresen leszámolt, nem sejtette, hogy az alkohollal is ugyanez a feladat vár rá.
Én elkezdtem utána inni egy pár hónapig, és rájöttem, hogy az sem megy, mert függő vagyok. Tehát én addig azt gondoltam magamból, hogy heroinista vagyok, én büszkén fölvállom. Ezért? És aztán rá kell jönnöm, hogy nem, én igazából egy mezei függő vagyok, aki pihálni se tud normálisan, mert én egy pár alkalom után 15 barna sört iszom, és ájulásra iszom magam.
Egy jól sikerült buli után másnap annyira rosszul lett, hogy azon gondolkodott, jó lenne egy kis heroin. Hisz mégiscsak az a legerősebb fájdalomcsillapító.
És akkor úgy valahogy ott szintén volt az érzés, hogy nem. Tehát, hogyha mennyi mindent végigcsináltam, akkor már ezt nem hagyom veszni. Én azóta nem iszom.
Közben a rehabilitáció után kiderült, hogy a májrákot okozó hepatitis C vírussal fertőzött. Újabb küzdelem kezdődött az életben maradásért.
2003-ban elkezdtem az interferonkezelés, és az nagyon brutálisabb megviselt. Akkor már józan voltam egy másfél éve, és hetente kellett szúrni magamat interferonnal, meg rengeteg más gyógyszer, és teljesen hazavágott, teljesen lefogytam, meg fájt mindenem, meg zombivá tett, de sikeres lett a kezelés, és arra én emlékszem, amikor a doktornő ott ült szembe velem, és akkor nézte a vírus számot meg, és mondta, hogy Sándor maga meggyógyult, és így ilyen felhőszakadás, vagy valami így potyogtak a könnyeim, így akaratlanul.
Azt gondolta, talán most már tényleg alkalmas lehet az életre. Csak hogy egyre inkább úgy érezte, hogy ez az új élet sehonnan, sehová nem tart.
Mindenféle melót elvállaltam, aztán ilyen szállodákban lettem recepciós, és aztán valahogy közben jött ez, hogy amikor ott dolgoztam egy kis szállodában, relatíve jól kerestem, és éreztem azt, hogy ott vagyok 37-38 évesen, és hogy mit csinálok. Tehát, hogy van egy minimál béres fizetésem, meg alapvetően zsebben van egy jó pénzem, és azon kívül bemegyek, és alszom, és kicsit húzom a számmal, jön be, aki csönget, bejön, jó, 8-as szoba, tessék, itt van kulcs, ennyi. Szóval azt gondoltam, hogy ennél több van bennem.
Ahogy telt múlt az idő, híre ment, hogy Bajzi életben maradt és józan lett. Egyre több függő és hozzátartozó kereste fel őt segítségért. Sándor ekkor jött rá, hogy mivel is szeretne igazán foglalkozni.
A Csernust megkerestem, én nála is feküdtem, meg ő is volt az orvosom, és mondtam, hogy én most már régóta tiszta vagyok, és hogy valamilyen területen dolgozni, hogy nem tud-e valamit. És akkor mondta, hogy van egy alapítvány, a magadért alapítvány, hogy oda szerinte, amennyire engem ismer, én oda jó lennék. És akkor onnan mentem, először csak mint ilyen gyakornok vagyom, és aztán 13 évig ott dolgoztam. Hozzátartozókkal csoportot vezettem, egyéni konzultációkat csináltam. Ott azért elég jó kiképzést kaptam.
Sándor egyre otthonosabban mozgott az új életében. Elfogadta, hogy nem biztos, hogy megvalósíthatóak már a régi gyerekkori vágyai, és megpróbálta azokat jelenlegi élete realitásaihoz igazítani. Ezek alapján tanult tovább, és szerzett 2 a lehetőségeinek és a képességeinek megfelelő diplomát. Szociális munkás lett, majd addiktológiai konzultáns. Visszament Komlóra, és olyan függőkkel kezdett el immár profi segítőként dolgozni, mint amilyen egykor ő maga volt.
Amikor Komlóra visszamentem dolgozni, volt bennem egy iszonyú erős megfelelés, hogy ott tudod, azok dolgoztak egy-két kivételével, akik mellett én ott fölnőttem, meg abba hagytam a drogozást, és igazából sose tudtam úgy Isten igazából magamat adni. És annyira érdekes, hogy amikor onnan eljöttem, onnantól kezdett nekem úgymond ez a szakmai identitásom kiépülni, vagy szárnyalni, vagy kirügyezni.
2 éven át budapesti börtönökbe járt fogvatartottaknak csoportos foglalkozást tartani. A börtönben jött rá arra, hogy megélt tapasztalatait független szakértőként tudná a legjobban hasznosítani. Sándor egyre kreatívabb lett, és elkezdte ösztönösen érezni, hogy mi működik.
Elkezdtem, hogy akkor megcsinálom ezt az addiktológiai konzultációs dolgot egyedül. És megcsináltam a honlapot, ahogy élesítettem, tudod, így a Facebookot. Azon a héten már volt egy kliensem, és azóta nem volt olyan, hogy ne lett volna. Tehát, hogy először egy, következő héten már 2 volt.
Ma már maximum heti 15 klienssel dolgozik, hónapokra előre tele a naptára. Végül is lett egy igazi karrierje. Bár 15 év csúszással, de ma Sándor azt mondhatja, hogy tart ott, ahol a vele egy idős többiek. Sőt, olyasmivel foglalkozik, amit szeret, amiből jól megél, kap elég elismerést, ráadásul fejlődni is tud benne. Legnagyobb sikerének azt tartja, hogy nagyon sok józan kliense lett az évek során. Ehhez a változáshoz egy nagyon tudatos és elszánt életmódváltáson keresztül vezet az út. És Sándor is ezen az ösvényen halad előre a mai napig.
Én egy, hogy nem gyógyultam meg, 2, hogy én a józanságom érdekében mind a mai napig járok önsegítő közösségbe, függők közé. A baráti köröm nagy része is függő, és nekem életmentő volt, hogy a rehab után, amikor nem volt semmilyen kapcsolódási pontom, lettek új kapcsolataim, józan felépülő függők, és én a klienseimnek is ajánlom, hogy menjenek el csoportra, mert ha valaki anyagozik, akkor elmagányosodik, és abból, hogy felépüljön, ahhoz közösség kell.
Sándor a felépülését követően megházasodott. Született egy kislánya, és bár azóta elvált, úgy érzi, sikerült jól csinálnia.
Ez a válás már nem olyan volt, mint az én szüleimnek a válása. Tehát, hogy mi békébé váltunk el, jól váltunk el, mindent meg tudtunk beszélni, és sokat látom a lányomat, és minden nap beszélek vele, még hogyha nem is napi szinten, de azért velem nő föl, meg hozom, viszem, esélek, még akár telefonon is, meg oda bújik hozzám, meg jövünk, megyünk, meg együtt olvassunk. Szerintem elég jó intim viszonyom van a kislányommal.
Tudja, hogy óriási utat tett meg, hogy azzá az emberré és apává váljon, aki ma.
A nagylányom a születésétől addig, amíg én elmentem rá, amíg én nekem egy józan pillanatom nem volt. Az alatt a 8,5 év alatt csak egy aktív rokasszáló apát ismert. Másik kislányom, aki meg most lesz majd márciusban 9, ő meg még soha életemben engem nem látott se dohányozni, se inni, se drogozni. Ellenben lát sokat sportolni, olvasni, zenét hallgatni.
A felépüléshez azonban nem csak elszántság kell. Sándornak meg kellett húzni a maga határait, hogy le tudjon válni a szüleiről, és ezt meg is kellett értetni velük, ami nem volt könnyű.
Kaptál visszajelzést tőlük arra vonatkozóan, hogy ez mekkora dolog, amit végigcsináltál?
Úgy egyébként igen, csak az apámtól nem. Most halt meg nemrég, de hogy vele sose sikerült igazi jó kapcsolatot kiépíteni, ő ilyen nagyon érzelmeit nem kimutató, szerintem egy kicsit úgy félt is, akár tőlem, vagy bármitől, a testi kontaktustól, tehát hogy úgy puszi-puszi, de hogy a melkasunk se ért össze, ő sose mondta azt nekem életemben egyszer, hogy szeretlek, mindig úgy éreztem, hogy neki nem tudok úgy, nem tudom ilyen megfelelni.
De úgy tűnik, Sándor ma már csak egy valakinek akar megfelelni. Saját magának.
Most már nem azért nem drogozom, mert nem szabad, vagy nem lehet, hanem azt gondolom, most meg már azért, mert nincs rá szükségem. Tehát, hogy azóta elértem annyit, hogy magammal azt gondolom, hogy egész jól vagyok. Egy csomó mindent szép lassan úgy elértem. A munkában úgy érzem, hogy sikeres vagyok, meg jó párkapcsolatban élek. Igyekszem, hogy mondjam, nem elbízni magam, nem gondolom attól, hogy én most úgy meggyógyultam, csak az, hogy elég jól vagyok, és hogy, ja, hogy járok csoportra, hetente 5-6-szor sportolok, tehát hogy valahogy testileg, lelkileg igyekszem rendbe rakni magam, meg igyekszem mondjuk például mostanában nem elbízni magam, mert mostanában ilyen csomó sikerélményem van, meg ilyen elismerés, és én, szóval hogy az is egy drog, tudod.
A beszélgetés után Sándor egy felépülő kliensének koncertjére sietett. Én pedig azon gondolkodtam, hogy vajon mi lehet a titka? Mi lehet a kulcs?
Egyhogy volt egy igazi szenvedésnyomás, egy igazi mélyponton volt, ahonnan nem nagyon lehetett volna tovább hova cifrálni, tehát tényleg csak a halál. És bennem volt valami életakarat, hogy én akartam és csináltam érte. Szóval, hogy igen, én élni akartam, és nem csak élni, hanem én szeretnék jól élni, vagy ilyen tartalmasan élni, és azért képes vagyok, vagy hajlandó vagyok. Nem tudom, hogy dolgokat tenni, vagy új dolgokba belevágni.
Az Egyszer Lent Podcast második epizódját hallottátok. Azért indítottuk el ezt a műsort, hogy megmutassuk, minden veremből van kiút. Amikor a legalján vagyunk, lehet, hogy nem látszik, de tehetünk azért, hogy megtaláljuk. Az epizód szerkesztője Víg Fekete Zsuzsa, felvételvezető Dósa Márton, a produkciós vezető Pentelényi Kovács Tímea, a zenei és utómunka szerkesztő Szűcs Dániel, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuk Richard volt. Lovas Rozit hallottátok. 2 hét múlva újabb történettel jövök.
Beaton Studio.